Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, amelyet Lukács evangéliumában találunk megírva az 5. fejezet első versétől következőképpen. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kicsit beljebb a parttól, azután leült és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk, ugyan mégsem fogtunk semmit, de a te szabadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban, Jézus tanítványokat elhívó történetei mindig nagyon-nagyon különlegesek, és ez a történet is, hát ha létezik tanítványi elhívás történet numero 1, akkor ez biztosan az abszolút első Péter elhívás. Aztán jönnek a többiek is, majd a vámszedők, meg Máték, stb. De valahogy itt indul a tanítványság, itt indul a tanítványok elhívása, és talán nem túlzok, hogyha azt állítom, hogy ez a világ egyik legkülönlegesebb története. Minden szempontból, egy szempontot kivéve, ez pedig az, hogy Jézus követeket hív el. Hiszen ezt figyeljük meg az akkori világban is, hogy a rabbik körülveszik magukat tanítványokkal, mindenféle tanító körülveszi magát tanítványokkal. Az adta egy tanítónak, egy rabbinak a rangját abban az időben, hogy minél több embert tudott maga körül, minél több embert látott maga körül, és látták, hogy hát ő biztosan egy nagyon nagy tanító. Tehát gyűjtöttek maguknak a mesterek tanítványokat, és ez azóta is így van. Ma ezeket úgy hívják, hogy influencerek, és ők lájkokat gyűjtenek, de követőket ugyanúgy ők is. Tehát abban lehet lemérni, ugye egy influencernek a sikerességét, hogy hány követője van. Ugyanez történik ma is, hogy minél több követőt akar az ember maga után. Tehát ez nem egy új jelenség. És abban az időben is ott volt Keresztelő János. Keresztelő Jánosnak voltak tanítványai, ezt leírja a Szentírás. Keresztelő János ugyanúgy körbevette magát emberekkel. És számtalan ilyen történetet látunk, amikor egy tanító, egy mester, egy rabbi körülveszi magát mindenféle emberrel azért, hogy tőle tanuljanak. És sokszor nagyon szívesen is mentek ezek az emberek. Na de ebben a történetben, tehát nem ez az egyedülálló, hogy Jézus tanítványokat gyűjt, hanem tulajdonképpen a történet összes többi vonatkozása, minden az égvilágon nagyon egyedülálló és nagyon különleges. Kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik az, ahogyan Jézus elhívja ezeket az embereket. És a másik pedig, ami még ennél is különlegesebb, az, hogy akiket elhív Jézus. Ez a kettő, minimum ez a két szempont biztosan különlegessé teszi, vagy a világ egyik legkülönlegesebb elhívás történetévé teszi a tanítványok, az első tanítványok elhívását. És ez ugyanígy van ma is. Ugyanígy van ebben a vonatkozásban ma is, hogy 2000 évvel később ugyanúgy bennünket is Jézus hív tanítványoknak, és ugyanígy a maga különlegessége éljük meg, hogy mi egyszerű emberek, nem tudom, itt dolgozom, ott dolgozom, ilyen vagyok, olyan vagyok, és mégis én kellek Istennek, mégis én engem hív el, hogy én is az ő tanítványa legyek. Ez a történet, ez akkor tud hozzánk közel kerülni, és akkor értjük meg az igazi lényegét, hogyha rájövünk arra, hogy ez 2000 évvel ezelőtt elkezdődött, de ez a mai napig is tart. Tehát az első képkockáját a tanítványok elhívásának itt látjuk Lukács evangéliumában, meg a többiben is persze, de az utolsó képkockái nincsenek sehol, mert azok most történnek, ebben a pillanatban történnek. Meg majd holnap fognak történni, meg majd 2000 év múlva fognak történni, ha addig még lesz emberiség, és nem értjük ki magunkat. Tehát ezek folyamatosan történnek, és azért különleges, mert ez a legmeglepőbb része, hogy bennünket is Jézus tanítványnak hív el, és bennünket is nagyon különleges módon hív el tanítványnak, ott, ahol éppen vagyunk, és onnan, ahol éppen tartunk. Nem máshol, és nem máshonnan. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Jézus jön oda hozzánk, Jézus szólít meg bennünket, ahogy Péterhez Jézus ment oda, Jézus szólította meg őket, rengeteg ember ment ott Jézusra, mindjárt beszélek erről egy picit többet. De Jézus mégis Péterhez ment oda, aki nem tartozott azok közé, az emberek közé, akik követték Jézust. Az elhívás történetek általában nélkülöznek minden magasztosságot és minden elitizmust. Az elhívás történetekben nincsen szó erkölcsi jóról, nincsen szó profi emberekről, és nincsen szó arról, hogy valaki valami milyen jó dolgot csinált, és emiatt méltóvá válik arra, hogy Jézus tanítványa legyen, hanem pont ellenkezőleg történik. Hogy olyan emberek lesznek tanítványok, akiről mindenki azt mondja, hogy na hát ő biztos nem. Hát ha valaki, akar, inkább én, de ő biztos nem. Kiket hív el Jézus? Nem azt, akit a többi rabbi. Nem azt, akinek egy mai influencer örül, hogy beköveti őt. Meg belájkolja, meg mindent csinál. Meg követőjévé válik. Meg nem azt, akinek a többi tanító örül, hogy hát ő mekkora nagy ember, milyen nagy név, és mégis az én tanítványommá válik. Nem. Pont az ellenkezője. Jézus azt nézi, hogy melyik embernek van igazán szüksége arra, hogy őt Istenhez vigye, és őt tanítványát tegye. És hogyha mi tanítványá válunk, és hogyha megértjük azt, hogy bennünket mindannyiunkat hív Jézus, akkor azt is megértjük, hogy Isten azt gondolja rólunk, hogy olyan jó lenne, hogyha mi az Isten mellett lehetnénk. És olyan jó lenne, hogyha mi azt az életet élnénk, amivé bennünket a Teremtő Isten teremtett, és amivé álmodott bennünket, és amit belénk lát, és amit belénk helyezett. És ez az Isten mellett élt élet ajándéka, amit ott kapunk meg ő mellette. Tehát olyan emberekhez megy oda Jézus, akiknek nagyon is szüksége van rá. Akik nem azért jó emberek, mert mások azt mondják, hogy ő milyen jó ember, mennyire fantasztikus és szuper ember, egy fedhetetlen, egy hiteles, egy erkölcsös ember. Jézus tanítványairól mindent el lehet mondani, de ezt egészen biztosan nem. Ott vannak a vámszedők, ott vannak a többiek, a bűnösök. Hát ezek olyan emberek voltak, akikkel a többi ember hát nem is vállalt közösséget. De megjelent egy vámszedő, ez elmenekültek az emberek. Nem egy kellemes ember volt egy vámszedő. Hát ez egy elítélt, egy megvetett, egy lenézett hivatás volt. Hát abban tisztességesen nem lehetett működni. És Jézus ezeket az embereket választja ki, mert nekik kell igazán az a segítség, amit Isten ad meg nekik. Sokszor azokat az embereket választja ki Isten, akiről a többi ember vagy nem mond semmit, vagy inkább rosszat mond. De Isten mégis jót mond rájuk. És Isten mégis azt mondja, hogy na, nekem ők kellenek. A történet úgy kezdődik, hogy, és ez az ige nagyon megragadta a figyelmemet, hogy tódult a nép Jézushoz. Tódult, tehát minden szónak jelentősége van a Szentírásban. Használhatott volna a Lukács evangélista más kifejezést is. A görögben is egyébként ezernyi kifejezés van. Mentek, körülvették, jöttek, csatlakoztak, vele együtt jártak. Ezernyi kifejezés, de Lukács mégis a tódul igét választja, amiben benne van az, hogy itt tényleg embertömegekről van szó, és sok emberről van szó, és itt szinte tülekedésről van szó. Azért, mert érezték, hogy Jézus mellett valami történik, ami máshol nem. Tehát Jézus nagyon szép kis tanítványi kört tudott felmutatni. De mégsem ők váltak a tanítványjá. Nem azok az emberek váltak tanítványjá, akik nagyon buzgón mentek utána, sokszor ők a csodát keresték egyébként inkább, hogy mutassál valami csodát, tegyél valami csodát, mi is látni akarjuk, hogy hogyan, hanem más embereket választ ki. Jézus megy oda Péterhez, nem a tömegből, ott van 100 ember, ott van 200 ember, ha tódulásról van szó, akkor joggal feltételezhetjük, hogy talán több 100 emberről is szó lehet. Ők tudnak már tódulni, most hárman nem tudnak tódulni nyilván. Ha ők ott tódulnak, akkor milyen furcsa az, hogy Jézus nem közülük választ tanítványokat, és nem közülük hív el tanítványokat. Nem azok közül, akik magukat aztán nagyon méltónak találnák arra, hogy csatlakozzanak ehhez a 12-höz, akikről még akkor nem tudták, hogy 12-en lesznek nyilván. Hanem Jézus észrevesz valakit a messzeségben, és azt mondja, hogy inkább oda megyek hozzá, ti most itt jó vagytok, aranyosan, szépen gyertek, én oda megyek, mert neki szüksége van az én közösségemre és az én elhívásomra. És oda megy Jézus Péterhez, akiről ebben a történetnek ezen a részén még csak azt tudjuk, hogy egy reményvesztett, egy elkeseredett, egy megfáradt, valószínűleg csuromvizes, leizzadt és rosszkedvű valaki lehetett, aki jogosan volt rosszkedvű és megfáradt és reményvesztett, hiszen egész éjszaka küzdöttek, haláztak, rajta múlik a család megélhetése, ha nem fog semmit, akkor nem tud enni adni a többieknek, nem tudja ellátni a családját, rajta múlik a megélhetés, és semmit nem fogtak. Üres kézzel jöttek ki a hajóikkal, üres kézzel virrat rájuk, vagy lett reggel. Éjszaka haláztak ezek az emberek, majdnem azt mondom, hogy horgáztak, de nem. Haláztak, éjszaka haláztak ezek az emberek, mert éjszaka jöttek fel a halak a víz felszínére, nappal lehetetlen volt. Éppen ezért ezt nagyon jól tudták, éjszaka mentek ki a vizekre, reggel jöttek visszafelé. Sikertelenségben van részük. Szóval hányszor van nekünk is ilyen az életünkben, csak hogy próbáljuk magunkat ebbe belehelyezni, hogy mi is átdolgozunk egy napot, és úgy érezzük ezt, amit Péter érez. Nem, szóval én küzdöttem, nem is az, hogy nem küzdöttem volna, hanem küzdöttem, és mégsem sikerült valami. Hogy küzdöttem, és akartam, és mindent megtettem, és mégsem sikerült. Van rögtön a történet elején van egy olyan kis fény, hogy mondják ezt, ilyen kis fényforrás, kis pozitívum, ami azt mondja, hogy azért Péterék mindent megpróbáltak megtenni azért, hogy ne veszítsék el a reményt, és nem tudom, kinek tűnt fel az, hogy mit csinálnak, amikor kijönnek a partra, kivonják a hajóikat, és mossák a hálókat. Ez a hálóikat mossák, miért írja le Lukás, hogy mossák a hálóikat? Minek, mit jelent az, hogy mossák a hálóikat? Én úgy érzem, hogy ez jelenti a reményt, az elkeseredett ember életben tartó reményét jelenti. Azt, hogy nem sikerült, de adok még egy esélyt. Most megmosom a hálóimat. Holnap talán sikerülni fog. Nem biztos, mert tegnap előtt sem sikerült, meg az előtt sem. De a hálómosás számomra azt üzeni, hogy ezekben a reménytelen helyzetekben és az ember azért valamit valahogy túl akar élni, valahogy úgy látja a holnapot, mint ami esetleg majd más lehet, de nem lehet más, vagy nem tud más lenni. Szóval a sikertelenség után sikertelenségek jönnek. Persze sikerek is vannak, de Péterék inkább itt a sikertelenséget és a reménytelenséget élik át. Majd talán, majd holnap. Na és akkor itt jön Jézus. És Jézus közeledik hozzá, és beszáll a hajóba. Beszáll a hajóba. Péter talán azt gondolhatta, amit, de hát ki tudja, mert nem írja le a Szentírás, csak feltételezem, azt gondolhatta, hogy hát nagyon jó, hogy most beszállsz ide a hajóba, de miért nem éjszaka jöttél? Most jókor szállsz be a hajóba, amikor már visszaértünk. Amikor már mindegy. Amikor már megyünk pihenni, amikor megyünk aludni. Amikor nem tudok semmit hazavinni a gyerekeimnek, akkor már későn jöttél. Na ezt játszok mi sokszor az Istennel. Szerintem. Legalábbis én sokszor. Hogy nagyon jó, hogy most itt vagy, de miért nem akkor voltál itt, amikor az volt? Nagyon jó, hogy most úgy érzem, hogy segítesz nekem, de miért nem akkor segítettél, amikor azt éltem meg, hogy akkor is akkor úgy imádkoztam, hogy Uram, mutass utat, legyél velem, és mégse voltál velem, legalábbis nem éreztem, hogy miért éppen most, ebben a pillanatban, amikor meg igazából már mindennek vége, már minden mindegy. Mondjuk ezt mi is nagyon gyakran Istennek, de Jézus beül a hajóba. És itt jön a történet legabszurdabb fordulata, ami minden elhívásnak, alapvetően minden elhívás logikátlan és abszurd. De ez a történetben különösen abszurd, hogy azt mondja Péternek, hogy hát fogd meg az evezőt, és evezz be. Induljunk el. És ez az elindulás, ez a történetnek az a pontja, amikor az eddig ilyen állóvíz, ilyen, szóval ilyen bénult mozdulatlanságban létezett eddig ez a történet. Ott mindenki reménytelen, fáradt, nem tudom én milyen. És akkor Jézus azt mondja, hogy induljunk el. Ez az a pont, amikor a történet hirtelen belendül. Hirtelen dinamikája lesz, hirtelen energiával telik meg. Már az isteni energiát értem ez alatt. Hirtelen valami megmozdul. És ott az emberek érezték, hogy itt valami történni fog. Hogy Jézus valamit fog csinálni. És várták, hogy mi az, ami itt fog történni. De milyen abszurd önmagában, gondoljanak csak abba bele. Gondoljatok bele. Hogy azt mondja egy ács fia Péternek, a halásznak, hogy na induljunk el halat fogni. Hát ez milyen szakmaiatlan, nem? Hát szóval Péternek kellett, hogy legyen valami bizalma Jézusban, hiszen ők tudták, hogy Józsefnek a fia, hát az ácsnak a fia, aki szintén ő maga is ács. És ez az ács, ez beszáll a hajómba, beleavatkozik az én szakmámba, hát minden ember tudja, hogy ilyenkor nem lehet halat fogni. Minden ember tudja, hogy nem ilyenkor kell elindulni, amikor már mindennek mindegy, mert fölkelt a nap és világos lett. És Péter mégis azt mondja, hogy hát gyerünk akkor, próbáljuk meg. Hát ennél rosszabb már nem lehet, mint hogy nem fogtunk semmit. Maximum hajókázunk még egy kicsikét. És akkor elindulnak, és mozgásba lendül ez a történet, és kivetik a hálót, és nagyon-nagyon különleges dolgok történnek. Hogy Péter engedelmeskedik neki, még akkor is, hogyha valószerűtlennek tűnik ez a kérés. Hát Jézus minden kérése valószerűtlen. A megbocsátásra való felhívás, amit a Péter levélből az előbb olvastam, ez is teljesen valószerűtlen. Hát minden életlogikával ellentmond. Szeretni azt, aki engem nem szeret. Imádkozni, hálát adni, áldani azt, aki engem gyűlöl. Szóval a Jézus követésben mindenben ezt a logikátlanságot tapasztaljuk meg, de azért, mert az Isten országának más a logikája, ez nem logikátlan. Az emberi oldalról logikátlan. De az Isten oldaláról ez így működik. Mit mond nekünk itt Jézus? Azt, hogy, és akkor ezt a következő gondolatot szeretném így szövegkiemelővel kiemelni, hogy ahhoz, hogy csodák történjenek velünk, ahhoz mi is kellünk. Ez egészen biztos. És amit mi föl tudunk használni, az az, amit már Isten nekünk adott. Tehát ami bennünk van, a képességünk, ami nem kell, hogy hiper-szuper képesség legyen. Nem kell, hogy különleges képesség legyen. Péternél egy dologra volt szükség, kettőre. Engedelmeskedjen Jézusnak, ez az első, és a második pedig az, hogy kivesse a hálóit. Na most kivetni a hálóit, ha valaki ki tudja vetni a hálóit, akkor az Péter. Ha valaki tudja, hogy hogy kell hálót kivetni, akkor az nem más, mint Péter. Jézus nem azt kéri, hogy ezt meg azt csináld. Nem azt kéri, hogy na akkor most itt tereld össze az embereket, és nézzétek, hogy mi fog történni. Jézus azt mondja, hogy azt csináld, amit te mindig is csináltál. Azt csináld, amiben te a legprofibb vagy. Azt csináld, amit te mindig is tanultál az apádtól, meg a nagyapádtól, és amit minden éjjel megcsinálsz. Ezt kell csinálnod, nem különlegeset, nem nagy dolgot. Csak azt, amit mindig szoktál csinálni. Péter mellett, bocsánat a anakronisztikus kifejezésért, példáért, de szóval nem az történik, hogy megáll mellett egy teherautó, és lebillentenek oda egy hatalmas nagy adag halat, hogy tessék, itt van a hal. Nem sikerült, de most megadom neked. Az is lehetett volna, a teherautó nem volt még, de lehetett volna, így is megkaphatta volna. De Jézus, mint hogyha azt akarná ezzel a történettel mondani, hogy ahhoz, hogy csoda történjen, nekem is azért bele kell tennem valamit. Tehát nekem is kell csinálnom. Nem különleges dolgot, azt, amit mindig, csak azt Jézussal. És talán ez a különbség, hogy Péter mindig csinálta ezt, amit csinált, csak nem Jézussal. És amikor Jézussal csinálja, ennek nyomán meg számtalan csoda történik. Hát itt a legnagyobb a csodálatos halfogás, vagy igen, ez a történet címe, csodálatos halfogás, Péter halfogása, Nem is a halfogásról szól ez a történet. Nem a csodáról szól ez a történet, hanem arról, hogyha Jézussal csinálom ugyanazt, amit eddig Jézus nélkül csináltam, akkor annak hirtelen nagyon nagy ereje van. És annak hirtelen nagyon nagy értelme van, és abban nagyon sok csodát fogok megtapasztalni. Szóval ehhez te is kell lesz. Ha halász vagy, akkor dobd ki a hálódat, úgy, mint ahogy még soha nem dobtad ki a hálódat. Hogyha könyvelő vagy, akkor könyvelj úgy, mint ahogy még soha nem könyveltél. Érzed, hogy Jézus mert? Ha tanítasz, taníts úgy, mint aki mellett ott áll Jézus. Hogyha mérnök vagy, tervez úgy egy autót, mint aki mellett ott van Jézus. Egészen más dimenziók nyílnak meg az ember életében. A csodát Jézus adja, de ahhoz kellek én is azzal, amim van a hibáimmal, az esetlenségemmel és a fáradtságommal együtt. Hogy itt Péter borzasztó fáradt és reménytelen. Nem mondja azt, hogy majd akkor holnap este is gyere el, és akkor holnap este majd kimegyünk együtt, aztán majd halászunk valamit. Hanem, hát jó, hogyha ezt mondod, akkor csináljuk, akkor gyerünk. És ezen Péter is meglepődik. Talán Péter lepődik meg a leginkább ezen a történeten is. Talán furcsa, hogy azt találja mondani, érthető, azt találja mondani, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Talán még ő sem hiszi el, hogy ez egyetem megtörténhet vele. És ebben ő is azt látja, hogy hát beült hozzám az a valaki, aki az egész világnak az ura, meg a halaknak is az ura, meg a víznek az ura, meg a halászatnak, meg az én uram is. Ez azért mindegyikünkben egy olyan reakciót vált ki, mint ami félelmet szül. Hogy de jó ég, hát itt van mellettem Jézus, hát én milyen kicsi vagyok ehhez, de mégis én kellek neki. És mégis az kell, ahogyan vagyok. Kedves testvérek, Jézus ezzel hívja el őt, hogy halászból legyen halász. Eddig halász volt, ezentúl ember halász leszel. Talán ezt értjük olyan sokszor félre, hogy az elhívást azt úgy tekintjük, mint ami valami nagyon-nagyon-nagyon más életre hív, valami nagyon mindent meg kell változtatni benne, valami nagyon olyan dologra van szükség, ami gyökerestül felforgatja az életemet, és máshol kell dolgoznom, más emberekkel kellene. Szó sincs erről. Jézus mindenkit másra hív el, de mindenkit arra hív el, amiben ő benne van. Azon a területen, abban a küldetésben, abban a hivatásban. Jézus jelenléte teszi mássá. Nem más, nem az, hogy én más csinálok, hanem hogy Jézussal csinálom. Úgy, hogy aztán kifogják ezt a rengeteg halat, és a legvégén pedig csak erre az egy momentumra, vagy erre az egy pillanatra szeretném rávilágítani a testvérek figyelmét, hogy kifogják ezt a rengeteg halat, és mi történik? Az, hogy ott hagyják. Hát ez egy borzasztóan érdekes dolog. Hát legalább megették volna, vagy magukkal vitték volna, vagy valami. Hát nem. Kifogják a halat, kivonják, hogy itt záródik a történet? Pontosan olvasom. Kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Szóval ott hagyták a hajót, a biztos megélhetést, ott hagyták a stabilitást, ott hagyták azt a rengeteg halat benne a hajóban, hát nyilván azt aztán más elvitte, mindent ott hagytak. Mi látszik ebből? Számomra az látszódik ebből, hogy ebben a történetben tulajdonképpen mégse a csoda az igazán fontos. Tehát Péternek nem a hal volt a lényeg. És ezért mondtam azt, hogy Péter halfogásának a története talán nem is arról szól, hogy Péter halfogása, hanem hogy Péter hogyan bízik utána ismét Jézusban, és hogy hogyan a reménytelen helyzetben hogyan megy újra bele az élet sűrűjébe, és a reménytelen helyzetében hogyan végzi el ugyanazt a munkát, amit minden éjjel elvégez sikertelenül, és hogy aztán ebből hogyan támad neki egy új élete, hogy amire azt tudja mondani, hogy hát, oh, de jó, hogy ennyi halat fogtunk, de én ezt mégis itt hagyom. Hát szóval, mi ez a rengeteg hal ahhoz képest, hogy Jézus után mehetek és tanítványa lehetek? Hát kedves testvérek, talán nekünk is valami ilyesmit kellene jelentsen az elhívásunk, hogy abban, amiben vagyunk, hogyan tudjuk Istent úgy szolgálni, ahogy ő nekünk ezt erőben, lélekben megadja. Nem különleges dolgokat kell tennünk, azt majd Jézus adja. Az nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy teljes elhívással Jézust magunk mellett látva végezzük a dolgainkat. Ki, amit csinál. Nem feltétlen munkára gondolok, bármi más. Emberekkel való kapcsolat, beszélgetés, jelenlét, család számára, másik ember számára. És Isten megadja nekünk azt, hogy a tanítványság öröme az a miénk is lehessen. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy ezen a történeten keresztül kicsit önmagunkat is láthattuk. Láthattuk a sok reménytelenségünket, sokszor a nehéz próbálkozásainkat, a sikertelenséget. Láthatjuk benne a fáradtságunkat, Péter fáradtságán keresztül. De láthatjuk benne azt is, hogy te is beülsz a hajónkba, beülsz a hivatásunkba, az életünkbe, mindennapjainkba, és azt mondod, hogy akkor gyerünk és csináljuk. És vessük ki a hálónkat fogásra, tegyük azt, amit mindig teszünk, csak tegyük úgy, hogy téged is magunk mellett látunk. Istenünk, adj nekünk erre hitet, nyitott szemet, nyitott lelket, nyitott fület, és kellő nyitottságot, hogy bízzunk a te szabadban, engedelmesen kövessünk téged, és jelenthesse ezt a tanítványság számunkra. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.